hogy fenterem az esztétika. Barangolás a szép tudományának világában. Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Kis Veronika
és Szűcs Dóra.
A következő egy órában szeretnénk eloszlatni az emberekben élő homályos feltételezéseket az esztétikával, mint tudományággal kapcsolatban. Szeretnénk bemutatni, mit is takar ez a diszciplína valójában, és nem csak tudományosan járjuk körül a témát, hanem néha könnyedebb hangnemet is szeretnénk megütni. A műsor végén Poszler György esztéta, egy irodalom-esztétika tárgyú hangjátéka hangzik el. Jó szórakozást kívánunk!
Hetekben az egyetemen kérdezősködtünk. Arra voltunk kíváncsiak, vajon a diákok szerint mit jelent az, hogy esztétika, egyáltalán mit csinál szerintük egy esztéta. Hallgassunk most meg ebből egy összeállítást.
Nagyon sok mindennel foglalkoztat egy esztéta, tehát kezdve a művészetektől, tehát hogy elemezgeti a különböző műveket, hogy ez esztétikus-e, tehát hogy szép látvány-e mondjuk egy festmény, vagy egy irodalmi mű, hogy az mennyire jó érzés a léleknek azt elolvasni.
Megpróbál bizonyos művekből bizonyos eszméket kiolvasni, amelyek hol összejönnek, hol nem.
Szerintem az esztétika az egy olyan egyetemes kritériumrendszert felállító tudomány, amelynek kritériumrendszer mondhatni, hogy koronként változik, de valamilyen szempontból mindig összefügg a katarzissal.
Szerintem az esztétikát mindenre rá lehet húzni, tehát mindent lehet elemezni. Teljesen mindegy, hogy ez egy film, vagy egy művészeti alkotás, vagy akár mindegy, egy embert is lehet nyilvánvalóan esztétikusan elemezni.
Az esztétika az hasonló, hogy az etika az az erkölcsnek a története és a tanulmányozás, úgy az esztétika az a szép, mint minőségnek, vagy mint kategóriának a tanulmányozása, leírása, mienségének a meghatározása.
Van egy elképzelésem róla, inkább fogalmakat mondanék, tehát szépség, ízlés, harmónia.
Szerintem az esztétika azzal foglalkozik, hogy mi a szép, és hogy ezt a szépséget hogyan lehet különböző oldalról, aspektusokból megfogni.
Őszintén szóval szerintem legalábbis annyit tudok az esztétikáról, hogy az esztétákból lesznek a kritikusok.
Pont tegnap két tanítványom, mert járok tanítani angolul kisebb gyerekeket, két 9 éves kislány kérdezte, hogy este hol tanulsz? Mondom, hogy esztétikán. Hogy gyerekedett a szemük, és az micsoda. Szóval akkor már volt egy ilyen felelősségteljes helyzetem, hogy még soha nem hallottak róla, és akkor most én írok először az üres lapra. És mondták, hogy jó, te vagy az, aki festményeket, ugye meg szobrokat csinál. Nem, én az vagyok, aki azon töpreng, hogy a többi ember miért csinál festményeket, meg miért csinál szobrokat. Úgy, mert ez mondjuk nem zárja ki azt, hogy az ember maga is alkosson, de nem ez a lényege, hanem inkább az, hogy ül egy széken szembe ezekkel a alkotásokkal, hogyha annak tartja őket, és azon rágódik, hogy mi vitte rá a többi embert, hogy ezeket csinálja, és miért van az, hogy az egyikre ránéz, akkor elájul, a másikra ránéz, akkor meg nem érez semmit. Szerintem ha az ember idejár erre a szakra, akkor az a célja, hogy előbb-utóbb kifejlessze az ízlését olyan szintre, hogy meg tudja magának válaszolni ezeket a kérdéseket.
Szerintem az megy esztétika szakra, aki szeret olvasni, aki szereti az irodalmat, szereti a művészeteket, és hogy az esztétika mi konkrétan, nem tudom.
Az esztétika valami olyasmi, ami a művészethez kapcsolódik, és minden művészeti ághoz van egy kis köze. Külön ágakra osztható, tehát van színház esztétika, film esztétika.
Hogy az esztétika mit jelent, azt így pontosan nem tudom. Szerintem vannak különböző esztétikai minőségek egy műben, irónikus, gúnyos hangvétel, és az esztétika ezeket vizsgálja.
Az esztétika szerintem a művészetelmélet, és tulajdonképpen azzal foglalkozik, hogy eldöntse, hogy mi tekinthető műalkotásnak, és mi nem. És az esztéták pedig a művészeti alkotásokat értékelik különböző szempontok szerint.
Fogalmam sincs.
Az esztétika szerintem a szépség filozófiája.
Lehet egy olyan megközelítése is a dolognak, hogy a művészet ugye mint önkeresés, és akkor az esztétika pedig, hogy ezt hogyan teszi meg az ember.
Szépségtudomány.
Igazából senki nem tudta megfogni, hogy mit is jelent pontosan az esztétika, éppen ezért kérdeztünk meg két esztétika szakos tanárt, Almási Miklóst és Harkányi Andrást. Hallgassuk meg az ő véleményüket.
esztétika ugye azt jelenti, hogy művészet elmélet, hogy a művészetről való gondolkodás. Röviden, most hogyha ez lexikon, akkor ennyi, ha ennél több, akkor azt jelenti, hogy körülbelül tudni azt, hogy mi történik a világban a művészetekkel. Mindenki találkozik művészetekkel, kimegy az utcára, épületekkel, azok miért ilyenek, milyen hatással vannak. Ezt általában elfelejtjük, mert annyira megszoktuk a vizuális környezetet, hogy úgy teszünk, mintha nem lenne közben. Alapvetően meghatározza ízlésvilágunkat az az utca, az a kerület, az a látványvilág, amiben naponta elmegyünk. Kettő, olvasmányokkal találkozunk, képekkel találkozunk, televízióban, filmekkel, reklámokkal. Ezeknek is mindnek van esztétikai kódja. Átlag emberek ezeken túlteszik magukat. Az esztéta megpróbálja ezt részint megérteni, hogy miért ilyen, részint, és talán ez a fontosabb, valamilyen véleményt alkotni róla, hogy ez miért olyan, hogy az most attól jó vagy attól rossz, esetleg rombolja az ízlését annak, aki nézi, aki találkozik vele, aki olvassa, vagy építi a szellemét, többet ad neki. Tehát mindenképpen kézen fogja a befogadót, a potenciális befogadót, segít abba a világba eligazodni, amit úgy egyébként esetleg játlag ember félretúr az, hogy ez a szórakozás világa, mert a szépségből nem lehet megélni.
Amennyiben az esztétikát magát szigorú értelemben vett filozófiai disziplinának tekintjük, akkor a válaszom az, hogy hála Istennek nem kell neki közvetlen kapcsolatba kerülni azzal a sok száraz elmélettel, amit a hallgatók fejében megpróbálunk elültetni. Ugyanakkor, ha azt kérdezi, hogy az esztétika egész pontosan milyen fajta vagy milyen típusú jelenségekkel foglalkozik, akkor azt gondolom, hogy abban a nagyon sajátos értelemben, ahogy kulturális jelenségek sokasságával találkozunk minden nap, és ideértem természetesen a politikát, és ideértem akár mindennapi morális viselkedéseinket, esetenként kilúgozó és magunk számára megmutató sztenderdeket. Ebben az értelemben gyakorlatilag minden nap, minden percében találkozunk esztétikaiként leírható jelenségekkel.
Próbáljuk meg kicsit más szemszögből megközelíteni ezt a tudományt. Felcsaptunk néhány lexikont az esztétika címszónál. Mit ír Révai új lexikona? Az esztétikum törvényszerűségével foglalkozó tudomány. Legátfogóbb és legelvontabb ágazata az általános esztétika, amely a társadalmi lét valamennyi esztétikai jelenségében közös vonásokat kutatja, szemben a művészetelmélettel.
Az esztétikai kislexikon szerint az esztétika kategóriáját elsőként Baumgarten használta, a világ tökéletességére irányuló érzéki megismerés, azaz a szép művészet tudományának fogalmára.
A magyar virtuális enciklopédiában ez áll. A görög aisztészis szó, észlelés és érzékelés értelemtartalma szerint a művészettel és szűkebben a széppel való foglalatoskodást jelenti. Magába foglalja az alkotás és befogadás kérdését, valamint a műalkotás létrejöttének feltételeit és hatásának módjait. A szépről gondolkodás a görög kezdetektől jelen van a jó és az igaz ideája mellett. Az ember az utánzáson és az utánzaton keresztül alkalmassá válik, hogy felfogja az utánzatban rejlő örök, az időnek ellenálló elemet, ugyanakkor a saját idővel szembesülve, ahhoz megtisztulva talál vissza.
Az esztétika igen tág meghatározását adja a magyar irodalmi lexikon. A filozófiai tudományoknak az ember szép érzékével és a művészetek általános törvényszerűségeivel foglalkozó ága. Ennek megfelelően az esztétika hol a művészet filozófiája, hol pedig a szép filozófiája néven szerepel. Tárgyköre lényegében két részre oszlik. a természeti szép és a művészeti szép vizsgálatára. A természeti szépség esetében az esztétika feladata megvizsgálni a szépség élvezetének emberi szükségletté válását, a szépségeszmények változását a különböző történelmi korokban, a szépség viszonyát a többi alapvető emberi magatartási formákhoz és megismerési kategóriákhoz, például a jóhoz és igazhoz. A művészi szépség miben létét az esztétika a meglévő műalkotások elemzéséből kiindulva igyekszik meghatározni. Általánosítás, elvonatkoztatás révén keresi a művészetekre általában jellemző törvényszerűségeket. Ugyanakkor azonban az esztétika azt is megvizsgálja, hogy a műalkotásokból elvonható esztétikai elvek, stílusok hogyan függnek össze az emberi tudás, az emberi megismerés és általában a fejlődés egészével. Kedves hallgatóink! Maradjunk még egy kicsit a tudományos megközelítésnél. Tekintsük végig az esztétika kialakulásának történetét, egy szóval nézzük meg, mi történt Platontól Réz Andrásig.
Az esztétikai gondolkodás kezdeteit az ókori keleti kultúrák, Egyiptom, Babilon, India és Kína irodalmi emlékei őrzik. Noha az itt fellelhető gondolatok, nézetek, igen figyelemre méltó eredményeket tartalmaznak, az ókori kelet esztétikai elméleteire egyaránt jellemző, hogy a vallás, a politika, az erkölcs vagy a filozófia alárendeltje. Tudományos rendezés igénye nélküli, és nem tudott elszakadni a közvetlen gyakorlati kötöttségektől.
Az ókori Görögország városállamainak társadalmi bázisa teremtette meg elsőként a lehetőséget a rendszeres és tudományos esztétikai gondolkodás kifejlődésének a számára. A görög képviselők, Démokritosz, Szókratész, Platón, Epikurosz és Arisztotelész számos olyan törvényszerűséget fedeztek fel, amelyek alapvetők voltak a továbbfejlődéshez. Feltárták az esztétikai minőség, a szépség, a tragikum és a komikum lényegi meghatározóját, és itt jelent meg először az a gondolat, hogy a művészet a valóság egyfajta visszatükröződése, és hogy az esztétikai jelenségek mértéke az ember. A szépség ideájának, a görög szó eredeti értelmében eidoszának, ősmintájának megalkotása Platonhoz kapcsolódik. Ideatana, mint filozófiai elmélet mindvégig esztétikai, sőt jó részt művészi fogantatású. Arisztotelész esztétikájának kulcsfogalma a mimézis, azaz utánzás. Platonhoz hasonlóan Arisztotelész is foglalkozott a szép fogalmával, ő azonban mesterével ellentétben különbséget tett a szépség és a jóság fogalma között.
A középkor idején az esztétika legnagyobb képviselői nem jutottak tovább annál, hogy a művészet morális, vallásos hasznát fontolgassák, vagy hogy Arisztotelészt a teológia igényei szerint kommentálják. Szent Ágoston esztétikai, filozófiai vizsgálatának középpontjában olyan problémák álltak, mint a boldogság mibenlétének keresése, Isten és ember viszonya és a szubjektív idő. Vallomások című művében többek között a szabad akarat és a rossz kérdéseiről is olvashatunk. Aquinoi Szent Tavás nevéhez fűződik a skolasztikus érvelési módszer kidolgozása. Munkássága során foglalkozott a hit és tudás kérdésével, az általános fogalmak és egyedi dolgok közötti összefüggésekkel, valamint érdeklődéssel tanulmányozta Istent, mint a végtelen létteljesség megtestesítőjét.
A reneszánsz idején a teológia béklyóiból kiszabadult gondolkodók mindenekelőtt a gyakorlati problémák kidolgozásában és az ókori görög esztétika természettudományos háttérrel való feltámasztásában alkottak jelentőset. A humanista gondolkodók és művészek, Erasmus, Petrarca, Leonardo da Vinci, Shakespeare kidolgozták a festészet alapvető szabályait, a művészet középpontjába visszahelyezték az embert. Leonardo da Vinci Tudomány és művészet és a festészetről című művében fejtette ki azt a nézetét, hogy a művész feladata nem a természet mechanikus másolása, hanem tudatos utánzása. A művészetek összehasonlításából azt a következtetést vonta le, hogy a festészet a legrangosabb művészeti ág.
A klasszicizmus esztétikája további előrelépést jelent azzal, hogy a racionalizmus jegyében végképp kiutasítja a művészetekből a vallást, viszont a görög művészet és esztétika szabályait abszolút dogmává merevíti, Jó példa erre Racine, aki tragédiáiban a hármas egységet alkalmazta.
A felvilágosodás esztétái, Rousseau, Diderot és D'Alembert mindenek előtt azért jelentősek, mert a művészetet az emberiség felvilágosításának nagy ügyébe kapcsolták, a klasszicista dogmák eltörlésével forradalmasították a művészetelméletet, náluk vált tudatos követelményé az észszerűség. Diderot a felvilágosodás legegyetemesebb lángelméje. Legfőbb esztétikai elve a természetesség. Őt tekinthetjük az új francia realizmus elmélet megalapozójának.
A polgári esztétika kiteljesedésére a német klasszikus filozófiában Kant, Hegel és Schiller munkásságában lelhetünk rá. Első jelentős képviselője Kant, aki első ízben tesz kísérletet az esztétikum sajátosságainak megragadására, ezzel lefekteti a polgári művészetelmélet alapjait. Mindezt azonban messze túlszárnyalja Hegel dialektikus rendszere, amely elsőként helyezi történelmi alapokra az esztétikát. Hegel a szép, az esztétikai eszmény fogalmából indul ki. A szép szerinte az, amikor az eszme átcsillog az alakon, tehát amikor az ideális és az érzéki szemléletes forma egységessé válik.
A romantika esztétikájának legnevesebb képviselői Novalis, Wagner, Heine és Shelley, akik főként az esztétikai kategóriák részletes elemzésével értek el jelentős eredményeket. Az orosz forradalmi demokraták pedig a művészet társadalmi funkciójának elemzésével tűntek ki. Belinsky felfogása szerint a kritika mozgó esztétika, és ezzel ki is mondta programját, vagyis hogy saját kritikái mögött átfogó esztétikai elképzelés áll. Ki akarta dolgozni ezt az esztétikai elképzelést, de csak egy részlet született meg a Művészet eszméje címen 1841-ben, korai halála megakadályozta a befejezést. A műveiből leszűrhető esztétikai nézetek alapján a hegeli esztétika követője volt. A művészetben elsősorban az eszmék megvalósulását, a lényeg áttetszését kereste.
A századforduló idején fellépő izmusok elméletei alapvetően a formalisztikus, apolitikus beállítottságukkal mutattak túl elődeiken. A pozitivizmus ellenhatásaként fellépő irányzatok közös jellemzője, hogy az életfilozófiák jegyében exakt kutatási módszereket használtak. Nietzsche esztétikájának középpontjában a klasszikus művészet humanizmusának és realizmusának tromfosztása és az embertelen valóság esztétikai igazolása áll. Korszerűtlen elmélkedések című művében kijelenti, hogy az erkölcs nem létezik.
A 20. századi polgári esztétika legfőbb eredményei az új elemzési módszerek bevezetése, a rétegeltség elvének felismerése, a művészi alkotás megújítása voltak. Ugyanakkor közös korlátjukat a műalkotás hedonikus szemlélete jelentette. Croce elméletében az esztétikum szféráját a szépre szűkítette, kizárva belőle minden tudományos, gyakorlati vagy erkölcsi vonatkozást.
Miként a filozófia és a társadalom tudománya minden területén, így az esztétikai elméletben is jelentős változást hozott Marx és Engels fellépése. Jól lehet, ők kifejezetten esztétika tárgyú művet nem írtak, más műveikben és levelezésükben viszont található esztétikai vonatkozású gondolat. Foglalkoztak például azzal, hogy a művészet és a társadalmi viszonyok fejlődésének milyen kapcsolata van.
A magyar esztétikai irodalom élén Erdélyi Jánossal, Lukács Györggyel és Révai Józseffel a 20. század elején indult fejlődésnek. A képviselők közül egyik legnagyobb jelentőségű Lukács György, aki közreadta azt a művét, amelyben az esztétikai problémák összességét átfogó esztétikai szintézist alkotott.
Igaziból folytathatnánk még a sort. A kortárs magyar esztéták közé vehetjük Réz Andrást, a Széchenyi díjas Almási Miklóst, de mi a kiváló irodalomesztétát, Poszler Györgyöt emelnénk ki. Kedves hallgatóink, dőljenek hátra, az ő egyik hangjátéka következik Babits gondolati lírájáról.
Vörös Martit tanáromtól tanultam, Babicsra magam találtam. Nagyon korán. Az előkamaszkori adiextázis után jött az utókamaszkori Babits meditáció. Akkor nem sokkal a háború után, egyszerűen élmény volt. Most, a pálya vége felé, bonyolultan önmagyarázat lett. Ám nem teszek mást, csak az egykori élményt értelmezem. No, nem elméletileg, mindössze értelmileg. Talán két dolog volt mindig a legfontosabb. A magyarság egyetemes, a költészet gondolati volta. Európai magyarság, intellektuális költészet. Ez most is a legfontosabb. Az európai magyarság élete és életműve, pályája versben és esszében is. Csak egyszerre nézhetem a kettőt. Eszéit líra rangúnak érzem. Bennük a líra általános érzelmi és egyedi gondolati töltése. Líra ilyen pontos, mint a nagy költészet. Elméletileg pontos, mint a nagy bölcselet. Azt hiszem, ez európai magyarságban a Dunántúl is lényeges. Ahol született, amit nagyon szeretett. A pannon hagyomány az antik, lekerekített harmóniához fűződő szálakkal. Meg azt hiszem, Erdély is lényeges. Ahol tanított, amit nem nagyon szeretett. A transzilván hagyomány a középkori, zaklatott diszharmóniákhoz fűződő szálakkal. A kettőből együtt szűrte le az alkotó létét meghatározó alaptételét. A magyar irodalom az európai irodalom szerves része, de jól megkülönböztethető egyéni szólam a nagy zenekarban.
Az intellektuális költészet életműve alapjellemzője. Az első verstől az utolsóig. Mondjuk a lírikus epilógia rejtezkedő vallomásától, mondjuk a világon való bujdosásaimnak szívszorító panaszáig. Nem formaművészetéről van szó. Még csak nem is poéta doctus, tudós költő voltáról. Inkább valami fontosabbról. Lénye meghatározó, kiegyensúlyozó, kiegyenlítő hajlamáról. A mértékéről, ami eleve vele is született, amit az antik bölcselettől is tanult. Nem ismerte a szenvedét, hanem átélte és leküzdötte. Nem látta a szakadékot, de tudta és átlépte. Ez adja lírája légkörét. A leküzdött szenvedély, amit feszít, amíg le nem küzdött. Az átlépett szakadék, amit veszélyeztet, amíg át nem lépett. Persze intellektuális feszítés és veszélyeztetés. Költészete meghatározó eleme. Mindkettőből az európai magyarság és a gondolati líra költői dokumentumaiból is válogathatnék. Maradok az utóbbinál, a gondolati líránál.
Zsoltár férfi hangra három nagy költői gondolatsort is összegez. Az első a háború elleni erkölcsi értelmi lázadás. Nagy versek hordozzák. A mi atyánk fohásza, a húsvét előtt kitörése, a fortissimo átka, a háborús antológiák iróniája. A második a háború képtelenségének bölcseleti költői bizonyítása. Nagy esszék hordozzák. A veszedelmes világnézet látlelete, a Kant és az örök béke tiltakozása. A harmadik a háború győzelmének keserű gondolati felmutatása. Egyetlen nagy vers hordozza. Az egy filozófus halálára antinómia sora. A Zsoltár férfi hangra mellett pár verse, a Zsoltár gyermek hangra. Együtt összegeznek? Nem egészen. A férfi hangra komponált Zsoltár a nagy összegzés. A gyermek hangra komponált az előkészítése. Első lépcsője és kontrasztja is. A háború elleni erkölcsi értelmi lázadás nagy verseiben feloldatlan indulat, el nem rendezett diszharmónia. Ez emelkedik feloldott indulattá, elrendezett harmóniává a Zsoltárban. A háború képtelensége bölcseleti költői bizonyításának nagy esszéiben le nem zárt dilemma, el nem nyert nyugtalanság. Ez emelkedik lezárt dilemmává, elnyert nyugalommá a Zsoltárban. A háború győzelme keserű gondolati felmutatásának nagy versében rossz irányban eldöntött ellentét. Ez emelkedik jó irányban eldöntött ellentétté a Zsoltárban. Ott élet és forma, élmény és ész kettős vonzásában sodródik az ember. Az élet zavaros, a forma tiszta. Az élmény ellenőrizetlenül érzelmi, az ész ellenőrizetten értelmi. A háború az élet és élmény diadala a forma és ész felett. A Zsoltár magasabbról nézi élet és forma, élmény és ész dilemmáját. A teremtés értelmévé emelt emberi én magasából. Ahol forma és ész nem legyőzi az életet és élményt, hanem magába olvasztja, szintetizálja a személyiség megvalósulásában. A két Zsoltár mögött pedig Kant, bölcseleti erkölcstani ihletése, ahogy pontosan figyelmeztet alapvető Babits könyvében Rába György. Kant négyszeresen is. Az etika és az esztétika végkövetkeztetéseivel. Arról, hogy az ember és kultúrája a teremtés, a célra irányított természeti történés végső célja és beteljesülése. Arról, hogy az erkölcsi törvény megvalósítása által önmagát személyiségé formált én az egyetlen, végső öncél teremtésben. Arról, hogy csak két dolog tölthet el örök csodálattal, a csillagos ég fölöttem, az erkölcsi törvény bennem. Arról, hogy a személyiséggé válás végső alapja, meghatározó átalakulásom, érzéki állati létem legyőzése, szellemi emberi létem megvalósítása. Figyeljük csak meg! Tudod, hogy érted történnek mindenek. Az ember a történés beteljesülése. Benned a cél, és nálad a kulcs. A személyiség a teremtés öncélja. Világok vihara fut a te bűnös lelkedért. Kozmikus erők és erkölcsi törvények az ember világában. Mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb részed énedből. Az ember szellemi énje kinőtt érzéki énjéből. És még egyszer Kant. A fenséges minősége az esztétika elméletében. Hogy is van? Először az ember leborul a természet előtt, mert fizikai törpének érzi magát vele szemben. Másodszor az ember kiegyenesedik a természet előtt, mert erkölcsi óriásnak érzi magát vele szemben. Erről van szó. A planéták félrehajlítják pályád előtt az adamant rudakat.
Babits Mihály, Zsoltár férfi hangra. Tudod, hogy érted történnek mindenek? Mit búsulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog, a te bűnös lelkedért.
Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs. Madárka tolle se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet, és földet, és tengereket, hogy benned teljesedjenek. S korok történetét szerezte meséskönyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát? Mind te neked. És kinek kevert sorsokat, és örömet, és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott annyi bús szerelmeket, szerelmek bűnét és gyászát? S hogy bűn és gyász egysúlyú legyen, eleve elosztott számodra szépen derűt, és borút, sorsot és véletlent, világ nyomorát, inséget, háborút, mindent a lelkedre mért, öltöngyanánt. Úgy van. Eonok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked legyen. Császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod, és világok vihara fut a te bűnös lelkedért. Mert ne gondold, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak. Mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb részed énedből. S nem ismered föl sorsod és csillagod tükrében magadat, és nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak, és nem tudod, hogy messze napokban tennen erőd ránk, és a planéták félrehajtják pályád előtt az adamant rudakat.
Amint különös hírmondó, kényes helyen a végső beteljesülés versei között. Előtte a választott magány csendesen elszánt körülbástyázása. Például a sziget nem elég magas, és a gazda bekeríti házát. Utána a kísértő halálfélelem csendesen megrettent megszólaltatása. Például az ősz és tavasz között, és a balázsolás. Igaz, vissza, és előre is jó fél évtized. De a választott magány lassan felépíti a nagy verset, a természettel kivívott harmónia üzenetét. Egyszeri pillanat magány és halálfélelem között. Előbb még nem volt, utóbb már nem lesz. A magány még nem harmónia, legfeljebb feltétel hozzá. A halálfélelem még nem harmónia, legfeljebb emlékezés rá. De most már és még itt a harmónia. Nézőpont magasból. Hegytetűn, nem gőgös, inkább békés egyedüllétben. Egyforma távolságra a lámpák, változó földi lények és csillagok, változatlan égi törvények. A zaj is lehet bombázó repülőgép és kiránduló motorcsónak. Építő kalapács és gyilkos gépfegyver. Lehelletni egyensúly a békés világban. Benne még ott a lámpák, a repülők, gépfegyverek nyugtalansága. Benne már ott a csillagok, motorcsónakok, kalapácsok nyugalma. Így érzi meg a hegyi hírnök az ősz üzenetét. És erre figyel, a természet elhaló, feltámadó öröklétére. A teremtés lélegzetvételére. Amiben egy pillanatra, mint Goethe az éji dalban, megérzi, és megfogalmazza a természettel kivívott harmónia üzenetét. A legmagasabb gondolati líra a lét örök közhelyeiből. Elmúlásból és újjászületésből, őszből és tavaszból. Ősi egyszerű emberi tapasztalat. A költészettől lesz megrendítő felfedezés.
Babits Mihály, mint különös hírmondó. Mint különös hírmondó, ki nem tud semmi újságot, mert nyáron át messze a hegy tetején ült, s ha este kigyúltak a városlámpái alatta, nem látta őket sem nagyobbnak, sem közelebbnek a csillagoknál, s a berregést hallott, találgatta autó, vagy repülőgép, vagy motor a sima Dunán, s a szórt dobogásokat hallott tompán a völgyekben maradozva, gondolhatta, házat vernek lenne a kőművesek, vagy a rossz szomszéd a folyón túl gépfegyvert próbál. Oly mindegy volt neki. Tudta, balga az emberi faj, nem nyughat, elrontja a jót is, százakon át épít, s egy gyermeki civakodásért újra ledönt mindent. Sürgősebb néki keserves jussa a bandáknak, mint hogy kiviruljon a föld, és a konok isteneket vakítva lobogjon az égig szellem és szerelem. Jól tudta ezt a hegyi írnök, s elbújt messze a hírektől. De ha megjön a füttyös, korbácsos korhely, a szél, s a kegyetlen a távolodó nap, kélyes mosolyal nézi, hogy sápadnak érte öngyilkos bánatában elhagyott szeretői, a lombok és ingnak, mint beteg táncos lány, aki holtan hull ki a táncból. Akkor a hírnök föláll, veszi botját, s megindul a népes völgyek felé, mint akit nagy hír kerget le hegyéről, és ha kérdik a hírt, nem bír mást mondani. Ősz van! Nagy hírként kiáltja, amit mindenki tud. Ősz van! Úgy vagyok én is, nagy hírtudója. És mint bércet, annál több forrás feszíti, mennél több hó ül fején, öreg szívem úgy feszül a szavaktól. Pedig mi hírt hozok én? Mit bánom a híreket én? Forrong a világ, napok állnak versenyt az évekkel, évek a századokkal, az őrült népek nyugtalanok. Mit számít? Én csak az őszre nézek, az őszt érzem, mint bölcs növények és jámbor állatok érzem a föld, hogy fordul az égnek aléltabb tájaira, s lankad lélegzete, mint szeretőké. Ó, szent ritmus! Örök szerelem nagy ritmusa, évek ritmusa, Isten versének ritmusa, mély kicsi minden emberi történés. A tél puha lépteit hallom, jő a fehér tigris, majd elnyújtózik a tájon, csattogtatja fogát, harap, aztán fölszedi lomha tagjait, s megy. Hulló szőrétől foltos a rétség, megy, s eltűnik az új tavasz illatos dzsungelében.
Ezután jön a küzdelem a betegség rémével, a többszöri némaság időszaka. És ezután jön a küzdelem a történelem rémével, a bocsinált a prófétaság időszaka. Az elsőről a beszélgető füzetek vallanak, a másodikról a Jónás könyve vall. Meg sok más írás is, de ez már egy másik történet.
Ezzel véget ért barangolásunk a szép tudományának világában. Reméljük, egy kicsit sikerült megfoghatóbbá tenni önök számára az esztétika fogalmát. Beszélhetnénk még színház esztétikáról, filmesztétikáról és még sok másról. De Posztler György szavaival élve, az már egy másik történet.
A zenei szerkesztő Slang Tamás nevében is búcsúzik önöktől a két műsorvezető, Kis Veronika
és Szűcs Dóra.
Köszönjük, hogy velünk tartottak. További jó szórakozást kívánunk az Első Pesti Egyetemi Rádióval. Viszont hallásra!